köszöntök mindenkit a Miskolci Egyetem Könyvtár Levéltár Múzeum nevében és a Mongusz Kft. Nevében. Ebben az előadásban a cikkarchívum fejlesztéséről lesz szó. Ketten tartjuk az előadásunkat. Én a cikkarchívum céljairól, koncepciójáról, fejlesztéséről beszélök, arról, hogy mire lesz használható, kik használják, hogyan fogják használni. A kollégám pedig a Mongusz Kft. Informatikusa pedig arról fog beszámolni, hogy hogyan halad a munkálatokkal, hogyan készül a cikkarchívum. A országos cikkarchívumot TÁMOP, tehát Európai Uniós támogatással fejlesztjük. És akkor most kell léptetnem ezzel. Igen. Először egy pár szót szólnék az... Ugye ez nem az mostani előadás. Illetve hát akkor, mert egy kicsit változtattam rajta, csak annyit, hogy a logókat cseréltem ki, de akkor valahogy ez lett átmásolva. Tehát egy pár szót mondanék az előzményekről. A Miskolci Egyetem könyvtára két Európai Uniós pályázaton vett részt az utóbbi időben. A TIOP Tudásdepó Express pályázatunkat, projektünket már szakmailag tavaly júliusban lezártuk, pénzügyileg még nem, tehát még a közreműködő szervezet részéről nem jött meg az utolsó lezáró levél. Ebben a projektben megvásároltunk szervereket, PC-ket, illetve szoftvereket. A szoftverek közül a legfontosabb most ebben a tekintetben az előadás szempontjából a Jadox, amúgy megvásároltuk a Huntékát, a Portál 24-et, illetve a Mongusz, mind a Mongusz Kft-től. A másik Európai Uniós pályázatunk, a TÁMOP 3.2.4, ez még a megvalósítás szakaszában van, 2009-ben nyújtottuk be. Többek között ebben a projektben töltöttük fel a Miskolci Egyetem által fejlesztett, illetve fenntartott matarka adatbázist. Azt tudom már ezzel kapcsolatban elmondani, hogy végül is április végével, tehát a mostani napokban, tehát mostanában zárul le az adatbázis bővítése. 600 ezer rekordot vittünk be, nem csak a mi egyetemünk, hanem rengeteg közreműködő, több mint 80 könyvtáros segítségével 600 ezer rekordot vittünk be, illetve a saját integrált rendszerünket is feltöltöttük 17 ezer rekorddal. A cikkarchívum ennek a TÁMO projektnek egy része, a költségeknek 12%-át viszi el a fejlesztése. Ez talán itt a legfontosabb dia az én előadás részemből, mert itt mutatom be, hogy miről is van itt szó. A cikkarchívum létrehozása valójában egy országos átfogó könyvtári fejlesztési stratégiának a része. Itt mi együtt dolgozunk más nagy könyvtárakkal. Éppen nem olyan régen, 2 vagy 3 hete volt a országos Széchenyi könyvtárban egy tájékoztató a minisztérium felé, ahol a minisztérium képviselői is részt vettek, ahol mind a 3 résztvevő bemutatta a projektjének a haladását. A Pannon Egyetem, a Debreceni Egyetem és Nemzeti Könyvtár, illetve az országos Széchenyi könyvtár, illetve hát mi, mint Miskolci Egyetem. Kinek milyen része van ebben a fejlesztési stratégiában? A Pannon Egyetemnek volt az a feladata, hogy egy tanulmány készítettet arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet szerzőjog által védett dokumentumokat szolgáltatni, hogyan lehet itt a lehetőségeket, kötöttségeket figyelembe venni. Mivel a Pannon Egyetem éppen múlt héten zárta le a projektjét, ez a tanulmány elkészült, én még nem olvastam, de hallottam róla az előbb említett megbeszélésen, egy nagyon jó előadást Wondervis Lajos tartotta, fél órában mutatta be az elképzeléseit, most már csak az a feladat, hogy erre a pénzeszközöket is megszerezzék, egy újabb EU-s pályázat kell majd hozzá. A Debreceni Egyetem és az OSK, mint partnerek, használni fogják a cikkarchívumot, hiszen a Debreceni Egyetem támokos feladata az ODR adatbázisnak a fejlesztése. Az ODR-nek egyrészt el kell érnie a cikkarchívumot, tehát tájékozódni kell belőle, el kell érni a rekordjait, másrészt pedig bővíteni is fogja a tartalmát, hiszen a könyvtárközi kölcsönzés során bedigitalizált dokumentumokat feltölti ide. Tehát ez két irányú a kapcsolat. Ugyanez vonatkozik valójában az országos Széchenyi könyvtárra is, hisz ott is már évek óta zajlik részdokumentumok digitalizálása, amelyet szintén a cikkarchívumba kellene, hogy feltöltsenek, ez a cél, és onnan tájékozódnak, tehát onnan tölthetnek le rekordokat. A cikkarchívum ezen kívül három magyar cikkadatbázist is elér, közösen kereshető módon a elektronikus periódika archívumot, a Humanus adatbázist, ezek az OSK adatbázisai, illetve a Matarka adatbázist. Tehát valójában ez a koncepciója a cikkarchívumnak, és majd a részletekre pedig ki fogok térni, hogy a megvalósítás, hogy milyen adatbázis fog itt létrehozni, illetve még ott középen látszik egy mondat, hogy a cél az, ha a szoftver fejlesztése lezárul, hogy létrehozunk egy konzorciumot, és ebbe a konzorciumba egyrészt az alapkönyvtárak csatlakoznak, tehát a Debreceni Egyetem, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Miskolci Egyetem, és még sok-sok más könyvtár, akik ezt a cikkarchívumot akarják használni, nem csak keresésre és letöltésre, hanem ténylegesen digitális objektumoknak a feltöltésére is. Épp nemrég délelőtt hallottuk Ritter Dávidnak az előadását, ahol azt hangsúlyozta ki, hogy az intézményeknek össze kell fogniuk, ki kell használnunk a H-ban 3-at, mert az csak a technikát adja, a tartalmat azt a könyvtárak adják, tehát ez a mi feladatunk, hogy tartalmat tegyünk rá, és ez egy kiváló lehetőség arra, hogy egy országos sok-sok könyvtárat egybefogó konzorcium létrejöjjön, és tartalommal tudjuk feltölteni majd a elkészülő szoftvert. Ezt a diát bevetítem, ez valójában nagyjából ugyanezt mondja el, ez Bánkeszi Katinak egy diája, ezt a mi nyitó rendezvényünkön is bemutatta, ez talán színesebb, mint az enyém, de itt is látszik, hogy ugye látszik az ODL szerepe, a Matarkep, a Humanus 3 adatbázis, az OSK szerepe és az egyéb könyvtáraknak a szerepe, és a cél az, hogy majd az olvasókat ki tudjuk szolgálni, egyrészt könyvtárközi kölcsönzéssel, de akár közvetlen dokumentum szolgáltatással is. Itt valójában ugyanezt mondom el, itt sajnos, nem itt akartam elmondani, itt ne, pillanat, igen, még visszatérek erre, tehát valójában ezt már elmondtam, hogy az OSK és az ODR, az OSK és a Debreceni Egyetem az ODR-en keresztül használja majd a cikkarchívumot, részdokumentumok, cikkek digitalizálása történik, az feltöltik, illetve a központi másolatszolgáltatás is ennek az adatbázisnak az alapján valósulhat meg, letöltés segítségével. Itt hiányzik az a két rész, pedig amikor oda ezt az új prezentációmat töltöttem fel, de hogy került ez ide, nem tudom. Na mindegy, tehát a három adatbázisnak a lekérdezése is fontos része a cikkarchívumnak, ugye mert eléri a Matarkát, a Matarkához OAI szervert hoz létre, az EPA-hoz is, az már el is készült, illetve a Humanus adatbázisból is, a közösen kereshetővé teszi a három adatbázis. Na most itt azt akartam kiemelni, itt rá volt téve a új diámon, hogy ez a feladat valójában duplán valósul meg, mert a cikkarchívum is fogja tudni ezt csinálni, de ugyanakkor már, mivel ez volt a kiírás, hogy ezt a három adatbázis közösen keressük le, ez már meg is valósult, mert a Szegedi Egyetem programozója, a Bodza BT tulajdonos, az Afias Robert is elkészítette ezt, ami ugye egy más, ami csak egy rekord lekérdezés, és ez már működik is. Ide tettem ki valójában az URL-eket, de akkor ezeket az URL-et majd el fogom küldeni a katalisra is, tehát ez már tesztelhető, használható, már csak egy apró design szükséges a hozzátétel, ez már működik. Ez a fajta, tehát ez a lekérdezés. Na, akkor még azt is hozzá lehet tenni, hogy más egyéb adatforrások is le kell tudni ezzel a cikkarchívummal kérdezni, illetve kétirányú adatcserét lehetővé tenni. különböző formátumban érkező bibliográfia adatokat fogadni kell tudni, és a maga a cikkarchívumnak a tárolási formátuma az az XML, rekordokat pedig többféle formátumban lehet majd feltölteni, illetve letölteni. Hát itt rekordok alatt a metaadat rekordokat értjük, meg természetesen magukat a digitális objektumokat is. Hát ez a régi. Nem tudom, hogy történt ez, ezen már javítottam. Tehát követelmények a digitális objektumok kezelésére vonatkozóan, szöveges és képes dokumentumokat kell tudnia fogadnia, OCR-ezett szövegeket DOC vagy TXT formátumban vagy PDF-ben, képeket tárolni TIFF-be, a szolgáltatás TIFF vagy JPG, a szolgáltatás TIFF-be vagy JPG-be, a tárolás az a nagy felbontású TIFF formátumban, a bélyegképeket kell tudnia létrehozni automatikus konverzióval a mesterformátumból, szükség esetén pedig tetszőleges vízjelképet, hát ez ugye kell tudni beállítani, ez a szerzőjoggal védett dokumentumok esetén. A vízjelezést majd a rendszer automatikusan végzi. Adatkezelési jogosultsági rendszer, hát ez hasonlóan a többi nagy adatbázis, ugye a MTMT-be is hasonló a felépítés, ott a adminisztrátoroknak nevezik, különböző szintű adminisztrátoroknak, itt ugye a MOKK-nál is hasonló van, hogy vezetőkönyvtáros az adminisztrátor, a rendszergazda az adatbázis karbantartja, menti, visszatölti szükség esetén, mezőneveket módosít, tehát konfigurációs beállításokat végez el, kialakítja a többnyelvű felületet, módosítja a felhasználói jogosultságokat, beállítja a vezető könyvtáros, a adatokat egységesítheti, a feltöltött rekordokat törölheti, jóváhagyhatja a rekordokat, feldolgozást végez, működteti az exportálási és importálási funkciókat, illetve a katalogizáló könyvtáros, aki az adatbevitelt végzi, adatmódosításokat, de a rekordok törlése és jóváhagyása az ő részére már nem megengedett. Felhasználói jogosultsági rendszer, ugye az archívumot könyvtárak fogják használni, látogatók, olvasók és felhasználók. Felhasználók alapvetően keresnek, feltöltenek, letöltenek, de az adatokat nem tudják módosítani. A partner könyvtárak azok fel- és letölthetnek, többszintű keresést végezhetnek az adatbázisban. A látogatók és olvasók azok csak kereshetnek, böngészhetnek és megjeleníthetik a szabadon szolgáltatható tartalmakat, a metaadatokat azonban mindig megjeleníthetik. Milyen általános követelményeket fogalmazunk meg a cikkarchívummal szemben, lehessen bele exportálni, importálni, ez természetes is, becsen is, tehát nagy mennyiségű exportra is szükség van, azt is kell tudnia importálni, exportálni, de egy saját beviteli felülettel is kell rendelkeznie, hiszen nem minden rekordhoz megy vele a metaadat rekord, tehát metaadatokat kell tudni a beviteli felületen is feltölteni a digitális objektummal együtt. Mindenütt súgót kell biztosítani az adatbeviteli felületen, csoportos rekordátvételt is kell tudnia, többszintű keresést és böngészést, hozzáférési szinteket a szerzői jogok betartása alapján vannak meghatározva, a normál felhasználó védett tartalmat nem tölthet le, és a könyvtárközi kölcsönzésre letölthetik a dokumentumokat. Metaadatok és digitális objektumok fogadása, hát metaadatokat átadhatnak MARC formátumba, XML-be vagy RIS formátumba, a digitális objektumokat, tehát azok a leggyakoribb formátumok, szövegformátumok, az SQL vagy az XML, képformátumba, PDF és egyéb képformátumba érkezhetnek a objektumok. Több gyűjteményt is kell tudnia kezelni a cikkarchívumnak. Egy-egy új gyűjteményt az adatfelvívő tudjon konfigurálni, egyes gyűjteményeknek külön keresőfelülete legyen, melyhez saját URL tartozhat, és ez illeszkedjen a honlap dizájnjához. Külön webes beviteli felület lesz az egyes gyűjteményekhez, gyűjteményenként eltérő adatszerkezet és beviteli felület lehetősége adott lesz kötelező és opcionális mezők használatával. beviteli űrlapok is többszintűek, a külső adatszolgáltató számára egyszerűsített űrlap, ez még nem lesz azonnal publikus, mert erről a könyvtáros automatikus értesítést kap a felvitelről, amit aztán tovább szerkeszthet az egyszerűsített felvitelt. A felvitel munkafázisát követni kell, tehát a külső adatszolgáltató csak addig módosíthat adatot, amíg a könyvtár nem kezdi meg a feldolgozást. És kötegelt adatmódosítás lehetősége is fontos, mert az URL-eket egyszerre tudni változtatni, vagy több rekordon egyszerre kell tudni a státuszt is változtatni. A lekérdező felület három fajta, egymezős, egyszerű és haladó. Hát az egymezőst azt ugye mindenki ismeri, az feltétlen szükséges, az egymezős jelenti az adatbázisban levő indexeknek a kombinált egy indexben való keresését, tehát egyszerre lehet keresni szerzőbe, címbe, tárgyszavakba. Az egyszerű keresés, ott ugye indexekből választhatunk, vagy szerzőre keresünk, vagy címre, vagy tárgyszavakra, és ezeket aztán idő és nyelv szerint szűkíthetjük. A haladó keresés pedig, amikor ugye kombináljuk a Boole-algebra segítségével, az egyes indexeket is, tehát egyszerre több indexbe keresünk, és a haladó keresésnél, meg az egyszerű keresésnél is lehet idő és nyelv szerint szűkíteni, hát ezeket a lehetőségeket végül is minden nagy adatbázis szokta kínálni. A megjelenítés, hát ez is jellemző a nagy adatbázisokra, hogy találati halmazt azt tovább lehet keresni, a találati listát a kiválasztott szempont szerint rendezni lehessen, tehát idő szerint, szerzői betűrendbe, címbetűrendbe, és a találati listát is többféle formátumban jeleníthetjük meg. Rövidített formátumban, tehát ott kevés adattal, szerző, cím, tartalmazó dokumentum, legfontosabb adatai, oldalszám, vagy pedig bővített formába, ahol már megjelenhetnek a tárgyszavak, ISBN, ISSN szám, terjedelmi adatok, illetve általában az is jellemző, főleg könyvtári katalógusokra, hogy MARC formátumban is meg lehet jeleníteni a rekordokat, és XML formátumban is. Találatokat ki lehet csoportosan jelölni és exportálni. Az egyszerű szöveggel, MARC-ba, XML-be vagy Dublin-korba, itt az OE-t ki kellett volna venni, mert ez azért nem exportálási formátum, az egy lekérdezés. A statisztikák, ezt én elég fontosnak tartom, mert ez alapján lehet megnézni, hogy mennyire használják az adatbázist. Tehát egyrészt látogatási statisztikát kell tudnia, és gyarakodási statisztikát. Ezt napi, havi és éves szinten le kell tudni kérdezni. Gyarapodást, hogy naponta hány cikk kerül be az archívumba, havonta mennyi, éves szinten, ezek a könyvtárak szerinti bontásban, tehát melyik könyvtárból mennyi, és szintén, hogy más adatbázisokból mennyi, tehát például az EPA-ból, a Matarkából, Humánusból automatikus adatcserével hány cikk kerül át a cikkarchívumba, ezt is napi, havi, éves szinten. A látogatottság hasonló, ott is keresni kelljen, lehessen a napi, havi és éves szinten a látogatottságra, illetve a lekérdezéseket is figyelemmel lehessen kísérni, hogy mikre kérdeznek rá. Ezt a statisztika, ez hasonlóan van megoldva Matarkába is, ezt szeretném, ha itt is így valósulna meg, mert én ezt nagyon hasznosnak tartom. És most itt átadom a szót a kollégának, mert ő fogja folytatni a fejlesztői munkával.
Jó napot kívánok, Csépfa János vagyok, Mongusz Kft-nél dolgozom, én vagyok a cikkarchívum projekt felelőse. Hát a cikkarchívum a Mongusz Kft. Adox és Mongusz szoftvereire épül, így a fejlesztői munka a nagy részét is ennek a két szoftvernek a továbbfejlesztése tette ki. Szeretnék egy pár szót szólni erről a két szoftverről, és utána meg a cikkarchívum felépítéséről. A Adox elektronikus dokumentumkezelő rendszer, a Hunték a digitális könyvtár modulja, képek, dokumentumok, hangok, videók tárolására, indexelésére való, testre szabható web2-es felülettel, online karbantartó tartalommal, többszintű kereshetőség is, ezek kombinálhatósága, különböző böngészhetőségi lehetőségek, számos dokumentumformátum támogatása, felhasználó jogosultságrendszer, gyűjteménystruktúrák kialakíthatósága, fekete szolgáltatások és elektronikus dokumentumküldés. A Bongooze szoftver általános célú keresőmotor, tetszőleges adatforráshoz biztosít keresést, böngészést, modulális felépítésű, ezáltal könnyen bővíthető, webes konfigurálható és szerver kliens architektúrára épül. Hát itt látható a cikkarchívum felépítése. Alul látható az 5 adatforrás, amelyik az adatokat fogják biztosítani a cikkarchívum részére. Fölötte látható a Mongooze átmeneti tároló, amely átmeneti tárolást és egy konvertálást fog majd végrehajtani. Ez az adatokat OIN és Z3950-es szerveren keresztül fogja megkapni, jellemzően MARC XML-es formátumban, de az EPA-nak saját formátuma van, így az nem MARC-os, és a Z3950-en keresztül pedig bináros MARC-okat fogunk letölteni. A reprográfiai adatok az pedig PDF vagy képek, meg ilyesmi. A Mongooze átmeneti tároló feldolgozás után átadja az adatokat a duplum szűrőnek, amely megszűri a hasonlókat. Az átadja az adatokat a Yadox-nak, amely véglegesen letárolja, és a webes felületével lehetővé teszi a böngészést is, keresést is, egyéb műveleteket. Az adminoknak persze sok más plusz szolgáltatást is fog nyújtani. Először is szeretnék pár szót mondani a Matarka OI-ról, ez is a cikkarchívum keretében készült el. Hát az OI olyan webes szolgáltatás, amely segítségével adatokat lehet szolgáltatni, letölteni struktúrált formában. URL-es paraméterekkel lehet konfigurálni, általában időintervallumokat szoktunk megadni, hogy milyen időpontban vették fel azokat a cikkeket, valamint szeteket lehet definiálni. Itt csináltam egy külön periodika szetet, ahol a Matarkából csak a periodika adatait tudjuk letölteni. Hát itt egy tipikus MARC-os XML, vagyis XML, fölül a periodika adatok, cím, szerző, stb. A Mongooze felépítése. Tehát a Mongooze az a források és a duplum szűrő között áll. Mint látható, a felső pluginok kapcsolnak a külvilághoz. Van neki a felső plugin a Z3950-es, szópos, XML-es, webes. Van az alsó pluginok közül a ugyanúgy Z3950-es, ez a MAC tároló, ez a saját tárolója, és a Yadox-os alsó pluginnal kommunikál a Yadox-szal. Hát ez a Mongooze kernel, ez végül is egységes nyelvre fordítja az alsó meg felső plugin közötti kommunikációt. Hát Mongooze feladata a cikkarchívum projektben. Ő végzi az ütemezett letöltést a 4 adatforrásból különböző formátumban. Ezt úgy kell érteni, hogy be van állítva, hogy a Matarkából reggel 7-kor szedje le a tegnapi friss változásokat, információkat. A feldolgozott adatokban vannak bizonyos azonosítók, amelyek alapján még tovább tudjuk bővíteni a meglévő információ mennyiségét. Például a Matarkában megvannak az OSK-s amicus-os azonosítók, amelyek alapján periodika adatokat tudunk leszedni és betölteni a Yadox rendszerben. Az EPA tartalmaz PDF-eket, PDF-ekre mutató linkeket, és ezeket leszedve, fölindexelve, kereshetővé téve bekerülnek ugyanúgy a cikkarchívum rendszerébe. Hát a letöltött adatokat egy egységes formátumra kell konvertálni, hogy a JADOX képes legyen ezt feldolgozni. Hát a bináris márkokat azt egy XML-re konvertáljuk át, az XML-eken pedig XSL transformációt hajtunk végre, hogy teljesen egységes legyen. Tehát az adatokat tovább küldjük a Duplum szűrőnek. A Duplum szűrőről majd később fog beszélni. Hát itt látható az adatséma, felül a periodika, évfolyam, szám, cikk. Itt tetszőleges sémát kialakíthatunk, tehát ez föl is lehet venni, el is lehet venni, és a sémák között kapcsolatokat alakíthatunk ki. Tehát például olyan esetben, amikor nem tudjuk, hogy a cikk melyik számba jelent meg, akkor egy évfolyam cikk kapcsolattal ugyanúgy le fogjuk tudni írni ezeket az adatokat. Hát a Duplum szűrés, hát igen, ez volt a legnehezebb része a dolgoknak, hogy kiszűrjük az azonos eredetű információkat. A Duplum szűrő már a konvertált adatokon dolgozik, azért, hogy könnyebb neki azt összehasonlítani. Minden sémához megadható, hogy az algoritmus milyen kulcsokat vegyen figyelembe, vagy milyen azokat vegyen figyelembe, például a periodikáknál az ISSN, vagy a név, vagy esetleg az OSK-s azonosító, az behatárolja a periodikát, és meg lehet adni, hogy ezek az kulcsok az milyen százalékban számítsanak bele maga a Duplum szűrési folyamatban. Valamint nézni kell azt is, hogy a sémának a parentje milyen viszonyban is áll hozzá. Például, hogyha több azonos című cikk található rendszerben, de viszont más a tartalmuk, máshol jelentek meg, akkor ezt is érzékeli a rendszer, tehát az nem lesz azonos cikk. Hát, hogyha még nem megfelelő adatok nem szerepelnek az adatbázisban, akkor új dokumentumként bekerülnek. Ha szerepelnek, akkor egy megfelelő hierarchia sorrendben íródnak felül az adatok. Például az OSK-nak a periodik adatai az nagyobb súllyal kerülnek az elszámításba. Tehát, hogyha periodik adatokat az OSK-ból szedünk, az fölírja az összes többi periodik adatot. És akkor legvégén így a Duplum szűrő működése. Hát legfelül látható a Matarka EPA Humanus 3-as, az adataik olyan keresztül bekerülnek a rendszerbe, nyilván, hogyha a hibás adatot küldenek, akkor azt mi visszajelezzük számukra egy hibaüzenettel, ha nem, akkor jön a periodika Duplum szűrés, ha van új periodika, vagy ha van már ilyen periodika, akkor nem történik végül semmi, hogyha nincs, akkor új periódikát keletkezik, és ezt így tovább. Végig megyünk a periódikán, az évfolyamon, a számon és a cikken, valamint itt a szerzőt is leellenőrizzük, hogy ő már szerepel a rendszerbe. Olyan esetben, hogyha például tényleg itt a szám nincs, nem tudjuk a számadatokat, akkor attól ugyanúgy ez a rendszer működik, csak azt a középső részt azt kihagyja. És a végén letálódik a rendszerben. Köszönöm.